Korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, hogy a nagyszerű kinyilatkoztatást elbizakodottá ne tegyem, tövist kaptam testembe a sátán angyalát, hogy arcul verjen, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte. Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngességben nyilvánul meg a maga teljességében. Ezért legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakjék bennem. Kedvem telik Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős. Ez az Isten ígéje.
Márk könyvéből. Abban az időben Jézus hazament Názáretbe, tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták, honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, mert neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével végezik, nem az ács ez? Mária fia? Jakab, József, Júdás és Simon rokona? És ugye unokanővére is itt élnek közöttünk. És megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte. Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, saját házában. Nem is teltett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg két rátétellel. Maga is csodálkozott a hitetlenségükön. Ezek az evangélium igény. Szeretett testvéreim, kedves paptestvérem, Lojzi atya! Ezek a gazdag szentírási részletek mégis kétfelé oszthatók. Isten erős is és gyönge is. Krisztusnak a híve erős is és gyönge is. Én az előbbiből készültem a mai vasárnapra egy héten keresztül, szinte birkoztam ezzel, mit jelent ez? Isten erős, megjelenik a prófétán, és a prófét összeesik. És ugyanakkor, amikor Jézusban jön el az Isten fia, akkor még nem ismerik föl. Hát itt jött az utcánkba. Hát vele jártam az iskolába, hát ki ez? Mit csináljon az Isten velünk? Nyilván, hogy az Isten abszolút erő. Csak az erő ez nem azt jelenti, hogy ártani tud, hanem az, hogy végtelen létteljesség és végtelen szeretet. Úgyhogy amikor az első ember fölemelte az a paradicsomi állatot, akkor belehelyezett a szívébe egy kis reduktort, hogy legyen lecsökkentve az a szeretet, amivel ő szereti, mert összeégne. És amikor az ember szakított az Istennel, akkor az Istentől menekül, bujkál, mert retteg. Ezért emberré lesz. Gyöngeségben mutatkozik. Akkor pedig nem ismerjük fel. Gyöngeségében megfeszítették, mondja Pál. Az a keresztény, aki ezt a kettőt tudja. Pontosan az, hogy testben meghalt értünk. Ebben a gyöngeségben mutatkozik az erő, vagyis, hogy szeret az Isten. Hát testvérek, ezt akartam volna jobban kifejteni, de én kaptam egy másik predikációt. Arról a másik nagy témáról, életünk nagy titkáról, amikor azt mondja Szent Pál, hogy könyörögtem, hogy az Úristen vegye el tőlem ezt a nem tudom mit, szenvedést. És azt mondta az Úr, Pál, elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben mutatkozik meg. Na most ez tipikusan olyan mondat az Úrnak, nem lehet kifejteni predikációba, amíg ez el nem ér bennünket, és meg nem tapasztaljuk. A héten elment tőlünk örökre Szűcs Sándor karmelita atya, meghalt. Hát Sándor atya, hányszor hívtál engem a Kármelbe, hogy prédikáljak? És amikor megérkeztem Árvendbe a lelki gyakorlatra, már azt kérdezted, hogy hol van a naptárod, hogy nagy vagy, mert mikor jössz hozzánk? És ez így megy végig. És sose felejtem azt, hogy a legnagyobb megtiszteltetés, a legnagyobb öröm, amikor egy pap testvér úgy hallgatja a predikációimat, ahogy ő hallgatta. Nem emberi tanításként. És most íme, itt van az utolsó üzenet, amit leírt. Erre a vasárnapra írta. Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeségben mutatkozik meg. Ezt írja, a betegség is a végtelenül szerető Isten nagy ajándéka. Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyeresége. Ezzel a gondolattal kezdeném, mert ez az igazi lényeg. No, meg egy vers idézettel, amely vers egyik kedvencem a sok közül, Reményik Sándor kegyelem. Akkor magától megnyílik az ég. Akkor majd magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Nem tudom szavakkal kifejezni, hogy mennyi csodát éltem át, és tapasztaltam meg 2011. június közepétől, az életembe bekopogó rákbetegségemtől kezdve a mai napig. Betegségem egész folyamán. Mondhatom, Isten segítségével, az égiek, főleg Marcell atya közbeárása, vagy kedves, ragaszkodó, szerető, hívek, karmelita atyák és idős szüleim segítségével. Nem emlékszem arra, hogy féltem volna a haláltól, aminek pedig a közelébe jártam. Inkább a szenvedéstől a kórházi kiszolgáltatása, és érdekes módon főként az altatástól. Az altatástól meg azért tartottam, mert még sohasem éltem át ilyen titoknaszos tűnt előttem. De egy pap barátom, akit néhány évvel tüdőrák miatt operáltak, bátorított, hosszan mesélve telefonba ennek a módjáról. Többek között elmondta, hogy nem fogsz emlékezni semmire. Csak arra, hogy betolnak a műtőbe, injekciót adnak, és a következő pillanat az lesz, hogy ébrezgetnek a műtét után a folyosón vagy az osztályon. Az atyának ezek a szavai némileg bátorítottak, erőt adtak. Egyébként igaza lett, minden úgy történt, ahogy mesélte, egy kis változással. Nem lehet szavakba foglalni azt a jó érzést, hogy mit jelent az, hogy nem csak úgymond idegenek vesznek körül, hanem, hogy amikor fölébredsz melletted, ott áll a rendtársad. Meglepetés. És úgy hiszem, talán úgy tudom, tapasztalom, hogy Isten a meglepetések Istene. Talán nem is várod, talán is gondolsz rá, ő itt van, áttölel egy embertestvéret szeretetével, mosolyával, egy kedves, bátorító szavával. És az élet másik biztos jele volt bennem az iszonyatos nagy sebfájdalom, ami miatt valószínűleg kiabálhattam, mert gyorsan hozták az injekciót, ami a nyakamon volt bekötve, és igen gyorsan enyhült a fájdalom. Még éjjel egyszer kiabálhattam, de akkor késtek a nővérek, mert berepült egy denevér, és attól megijedtek. Különösen is hálát adok Istennek, hogy mindezt megengedte. Ezen átvezetett és beépítette végtelenül szerető tervébe. Nagyon megszívlelendő dolgokat írt 16. Benedek pápa, Deus Caritas est enciklikájába ezt írja. A hitnek megvan a maga lényege, tudnillik, hogy találkozás az élő Istennel. Olyan találkozás, mely az év sajátos területét messze meghaladja, új horizontot nyit számunkra. Ugyanakkor az értelem számára tisztító erő is. És ezt írja Sándor atya. Egyházunk egyik nagy küldetése az értelemnek a megtisztítása. És ha erre nem figyel a politika, a társadalom és az egyén, akkor jön elő a szédülés, szédületes sötétségben, balgasságokban és bűnökbe való tévegés, ami a mostani úgynevezett gazdasági válságban is nyomon követhető. Az értelem megtisztítási feladata pedig a kinyilatkoztatás. A Szentírásból eredeztethető. És itt idézem újra a kezdő Szent Páli mondatot, számomra az élet Krisztus és a halál nyereség. Ez a Bibliából vett mondat kitisztítja az eszünket. És itt térek vissza a betegségem leírásához. Szent Páltól vett idézet nem jelenti a feladást a betegségben, sőt ellenkezőleg nagyon lehetséges, hogy mindent megtegyünk egészségünkért. De a hívő ember nem felejtheti, hogy csak Krisztus számít. Életem Krisztus. Hétköznapi nyelven úgy is mondhatnám, így éltem meg betegségemmel. Szinte mindegy, hogy 15, 20, 30, 56, 99 évet élünk. A lényeg az, hogy az életünk Krisztusban, és ezáltal az emberek szeretetében teljék. Mert a két szeretet összetartozik és elválaszthatatlan. Magasztalja lelkem az Urat. Testvérek, olyan szégyen kell, hogy elfogjon minket. Hol tartunk mi? Hogy viselkedünk egymással? Mi lesz ezen a mai napon, a jövő héten? Tényleg a szenvedés csapás? Nem kellene, hogy megrázzon minket az Úristen, ha szeret? Egyes házasokat, hogy rádöbbenjenek, hogy ott hűségnek kell lenni? Minket, papokat? És hogy csak az, mert meg a szüntelen imádkozol minden percben. Az nem azt jelenti, hogy mondod a szöveget, hanem benne élsz. Ez a normális állapot, mert így szerkesztett meg minket az Isten. Aki ebből kiesik, az az abnormális állapot. Életem Krisztus. Folytatom. A mostani betegségemben ezt következőképpen élem meg. Ha egy percet élek, még mostantól kezdve Isten ajándékának veszem. De ha egy órát ad még, vagy hét napot az Úr, azért is nagyon hálás vagyok. És esetleg hónapokat. Mondhatjuk nyugodtan, ezt már mostanában sokszor mondogatom mások előtt is, néha hitetlenek, időzelbe teszi, hogy hitetlenek előtt is, hogy igazából Isten kezébe vagyunk. Ha van időm, még hozzáteszem beszélgető partneremnek, földéletünk rendkívüli terékeny, bizonytalan, hiszen nem csak a beteg hallhat meg az egészséges, és egyik pillanatról a másikra. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. de ez ne töltsön el minket emberi félelemmel, hanem inkább bizalommal és Istenre való hagyatkozással. Földi életünkben tapasztalunk sok örömet, boldogságot, sikert, szabadítást, szabadulást. Ezek mind előképek. Előkészületül adja ezeket Isten az igazi szabadításra, a föltámadásra, hogy föl tudjunk készülni. És földi életünkben sok-sok veszteséget kell elkönyvelnünk, sikertelenséget, rossz élményeket, nehézséget, gondokat, kereszteket. Ezek ugyanúgy mind-mind előképek, előkészületek a nagy veszteségre, a nagy rossz elszenvedésre. Ezek afféle mindennapi kis halálok, melyekkel Isten készített minket elő az éles helyzetre, az igazi halálra, de amely csak átmenet. Így mindezek után már tudjuk, hogy eljön közeleg feltartozhatatlanul halálunk, de nem baj, mert ezáltal érünk a célba. Lisszói Szent Teréz mondja, nem halok meg, hanem az életbe lépek. De mindezek által mostani egyetlen igazi valóságos kincsünket, azaz az életünket, a hétköznapjaink szürkességét, örömét, bánatát, gondját, sikerét, a munkát, a boldogságot és a szenvedéseket, apró örömeinket és szomorúságainkat már egészen új értelemmel és reménnyel megtöltött lelkülettel éljük át. És nagy-nagy örömmel és szeretettel, mert tudjuk, hogy mindez jó, célhoz vezet, értelmet ad, majdnem önmagában is. A másikért, embertársamért, a családomért, a közösségemért, a hazámért, a rám bizottakért, de ezen az immanencián túl keresztül azért mégiscsak átsüt a transzcendencia, ami mindennek a végső igazi értelmét megadja, amiért érdemes mindezt vállalni, a mindennapok gondját, bajolát, örömét, boldogságát. Isten ezeken keresztül készít elő minket az igazi átmenetelre. És a jóságos Isten szerető kezébe fogunk hullani. Számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Köszönöm Istenem a belső békét és a nyugalmat. Egész életemben annyi szurít és infúziót nem kaptam, mint ebben az 5-6 hónapban. Minden egyes szurásnál, legyen az vérvétel, vagy injekció, vagy infúzió, mindig Jézusra gondolok. Akitől nem kértek elnézést. És nem is finom, vékony tűkkel szúrták, hanem kegyetlen ütésekkel, nagy vasszagokkal ütötték át kezét, lábát. Mi az én fájdalmam az övéhez képest? Testvérek, ez egy mélységes, misztikus lélek, aki ezt kimondja. Látjátok, ami köztünk él, ami papi gyarlóság, meg a ti gyarlóságtól is elfedi ám azt a szentséget, ami bennünk van, mert megszédülnénk tőle. Sándor, hogyha maga se tudta, hogy itt tart. Gyengeségeink kellenek nekünk. Befejezésül Izaiás próféta könyvéből idézek egy részet, az 53. fejezetből, amelyben Isten szolgálja a szerző, de a keresztény egyház ráismert Jézus életének megváltó halálának titokszerű meghirdetésére. Betegségeinket ő hordozta, ami fájdalmaink nehezettek rá. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk a bűn kivéve. Megvetett volt utolsó az emberek között, a fájdalmak férfi, aki tudta, mi a szenvedés. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezettek rá, mégis Istentől megvertnek néztük, olyanra, akire lesújtott az Isten, s akit megalázott, igen, ami bűneinkért szúrták át, ami gonoszságainkért törték össze, ami békességünk érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Avilai Szent Teréz mondja, ha az Úr azt látja, hogy javunkra szolgál, ad egészséget. Ellenkezőleg esetben betegséget küld. Áldott legyen mindenért. Amen. Hiszek az egy Istenben, minden hatalmában, és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtő. Született.